A Szentlélek vigasztalását kívánjuk a gyászolók számára, és adjon az Úristen megnyugvást és békességet a családnak. A mai nap diakóni vasárnap van, és vezető lelkészünk szószédcsere keretében a Farkasréti Református Gyülekezetnél szolgál, legyen áldott a szolgálata. Tegnapi nap folyamán elkezdődtek a serdülő konfirmáció második évfolyamának alkalmaival. Szeretettel várjuk az első kezdő évfolyamra jelentkezőket családjukkal, együtt a jövő vasárnapi istentiszteletre, és az istentisztelet után a gyülekezetemben szeretnénk megosztani a családokkal a konfirmációi felkészülésre való tudnivalókat, tehát várjuk szeretettel a testvéreket a gyülekezeti teremben. Az elmúlt héten elnézést a leírástól történt a presbiteri gyűlés, és nem a mai napon. Erről szeretnénk néhány szót szólni, és hirdetésekben ugye a felújítással kapcsolatban már volt szó, de összességében szeretnék röviden beszámolni róla, nagyon röviden. Tehát szeretném, a 2022. május 15-i presbiteri jegyzőkönyvet hitelesítettük, amely egyértelműen a kiutalandó lelkészlakással kapcsolatban való feladatokat írt elő, és mivel a jövő héten testületét is várható, ennek a meghatalmazásait tett a mostani presbiteri gyűlés a 2022. szeptember 18-ai. A határozat ugye úgy szólt, hogy a presbitérium együttes határ egyhangolok kimondta, hogy a Budapest-Csepel Központi Református Egyházközség részére kiutalandó piaci alapú szolgálati bérlakást érne a költségével együtt vállalja. Az ügyintézéssel megbízza az egyházközség elnökségét a presbitérium folyamatos tájékoztatása mellett. Felhatalmaz a szerződés megkötésére a Csepeli Városgazda közhasznú non-profit ZRT-vel, illetve közömi szolgáltatókkal, engedélyezi és jóváhagyja Kósa Márk János beosztott lelkész bérlési kijelölését. A bérköltözés után a beosztott lelkész díjnevelést módosítani kell, a jelenlegi támogatás elhagyása mellett a beépíteni a költségekben. A következő határozat a hitoktatás, ugye mindenki tudja, hogy megkezdődött a 22-23-as tanév, a presbitérium elfogadta a 2022-23-as tanév kötelezően választott hit és erkölcstan oktatás tanmenetét és a beszámolóját a hitoktatás indításáról a lelkészektől. A 16/2022-es határozatában, ugye mivel honlapunk van és ebből adódóan kötelezettségünk is vannak ebben, egyhangulag elfogadta a Prekok Alfa Kft. Részéről megküldött webtárhely szolgáltatási szerződést és felhatalmazta az elnökséget a szerződés megkötésére 2023. január 1-től. Mint tudható, megvoltak a nyári táborok. A nyári táborok pénzügyi elszámolását ugye el kellett végezni az egyházmegye, illetve a Patmosz Alapítvány felé, és ezt a presbitérium elfogadta. A benyújtott számadást pénzügyileg rendben találta. A 17/2022-es határozat értelmében a jelenlegi állapotról tartott beszámolót a gondnok, tehát gyakorlatilag a építkezésről, illetve a pénzügyi helyzetről szólt, tehát a következően szól a határozat. Megköszönték a főgondnok tájékoztatásait, és egyhangulag jóváhagyta a Pannon tervkerti tervezési kiviteli terv és felhatalmazást ad az elnökség részére a kifizetésének engedélyezésére. Ez 6,8 millió forintról van szó, ami az egyházmegyei támogatásból épült, és ugye a héten történtek meg ugye azok a dolgok, a földtani vizsgálat, a felső bontások, a úgynevezett statikai vizsgálat előkészítéséhez, ezek a héten történtek, és ennek a kifizetését engedélyezték a presbitérium részéről, hiszen ez gyakorlatilag nem 2 forintról van szó. Erről még a építkezésekhez sem fogok pár szót szólni. A szerződése meg is dobálva beosztott lelkész költöztetésével és beköltözésével kapcsolatos teendők elvégzésére kapott meghatalmazást a presbitérium elnöksége. Meghatalmazást a szállító és a felújítás végző személy foglalkoztatására. A lakás rendbetételére Harza János testvérünket kéri fel a presbitérium, így azt jelenti, hogy olyan állapotba kell hozzuk a lakást, hogy beköltözésre alkalmas, nem mintha nem olyan rossz lenne, de gyakorlatilag egy tisztasági festés, hogy egyébként végre kell hajtani az ingatlanon. A költözésre Balogh Márton testvérünket kéri fel a presbitérium. Az anyag és munkadíj költségét testvérünk árajánlata alapján az egyházközség belső keretből fizesse ki az egyházközség törvény elírás szerint a pénzügyi számvitel szabályzatban rögzítettek alapján. A presbitérium engedélyez az e-levélben elért lakhatási támogatás összegét a lakbér és a lakbentartási költség részeként számlába a történő elszámolás mellett felhasználja. A presbitérium felhalmatalmazza a lelkipásztort és a főgondnokot, hogy az ügyintézés lefolytatására a presbitérium folyamatos tájékoztatása mellett. A presbitérium 2023 évre 2 fő létszámigényt határozott meg, a jelenleg a Magyar Református Szeretetszolgálat szolgálatában 2 adminisztrátor szolgálatáról van szó, amit a jövő évre le kellett adjunk létszámigényt. Ezt a 2 főt engedélyezte a jelenlegi 2 főt, tehát 3. fő foglalkoztatását nem engedélyezte a presbitérium. A presbitérium felhatalmazott engedi a parókia gáztűzhelyének gáz-elektromos működtetés tűzhez való cseréjét, annak beszerzését és technikai biztonsági eljárások betartása mellett. Ez arról szól, hogy gyakorlatilag elmúlt 10 év, hogy itt vannak a lelkészek, tönkrement a gáztűzhely, és nekünk kell gondoskodni róla, ezt engedi ezt a presbitérium. Kedves testvérek, templomunk állapota és a földém állapota olyan szinten van, hogy gyakorlatilag azt a felhatalmazást kaptam a presbitériumtól, hogy vegyem föl az egyházkerület beruházási igazgatóságával a kapcsolatot. Ezt megtettem, és Endődi úr segítségével a jövő hét folyamán bejárásra sok került sor a templomban. A zsindely tető, illetve a torony állapota és a megtörtént favizsgálati vizsgálat, illetve a statikai vizsgálat alapján mindenképpen szükségszerű a templom úgynevezett szinten tartó beruházás szerinti felújítása. Magyarul tető, hétszerkezet csere, és a toronynál azok a bizonyos összeerő megerősítések, amit gyakorlatilag ne tudjon szétnyílni a templomunk. Ez egy nagyon komoly munkálatok előtt állunk, és nagyon komoly segítségre szorul majd a presbitérium is, személy szerint én is, hiszen ekkora munkálatokat 2 évvel ezelőtt fejeztünk be a templom parókia felújításánál, most pedig, amik most következnek, ez egy nagyon összetett és nagyon komoly beruházás, 160 és 240 millió forint közötti összegről van szó. Ez természetesen az egyházközségünk ezt nem tudja így elvégezni, ezért megkerestük az egyházkerület elnökségét, mint előzőben mondtam, és ez irányban elkezdtük a tevékenységet. Ebből adó viszont a testvérektől is kérek majd türelmet, hisz ugye annak idején, amikor mondtam, hogy lezárások, amikor csináltuk a külső felújítást, valószínűleg be fog következni, hogy át kell költözzünk a gyülekezeti házba. Lesz olyan időszak, amikor nem fogunk tudni itt lenni. Az építkezésről majd fogok később szólni, amikor abban a szakaszába lép, amikor ez elfogadásra került, és a kiviteli terv szeptember 30-án megérkezik kezeink közé, akkor meg fogok külön szólni a gyülekezet felé. A másik, amiről nagyon nagy hála és köszönet a gyülekezetnek, 500 ezer forint 1%-os támogatást kapott a Patmosz Alapítvány azokból az adományokból, amit az adó 1%-ából nyújtottak meg. Hálás vagyok, és köszönetet mondom minden testvéremnek, aki ezt az 1%-ot ideadta nekünk. Ilyen szép eredmény az elmúlt időszak soha nem történt, és nagyon köszönjük, aki gondol Istenházára, gondol a gyülekezetre, és gondol a tovább lépésre. Testvéreim, pontosan 1 év múlva presbiter és főgondnok választása kerül sor gyülekezetünkbe. Ez azt jelenti, hogy lelkiekben föl kell készüljünk erre, nem csak lelkiekben, személyesen is föl kell készüljünk ez a választásokra. És ennek a menetrendjét a következő időszakban egyedül a lelkipásztorok majd fogják jelezni. Elkezdjük a jelölőbizottság megválasztását, és fogunk kihelyezni egy dobozt, amiben azt kérjük a testvérektől, hogy akit úgy gondolnak, hogy előjáróként, presbiterként szívesen látnának a következő 6 esztendőben, ezt jelezzék, és hogy megkeressesse majd a jelölőbizottság, és megkeressessék a lelkipásztorok megfelelő időben, hisz ezt az eseményt nem lehet megfelelő előkészítés nélkül elvégezni, ez a következő időszak 6 évre szól. És mint ahogy hallották, ugye elég komoly feladatok állnak a presbitérium magára, a következő presbitérium elé. Én személy szerint következő szeptemberében a megfelelő átadás átvétel kép szeretnék úgy állni a kérdéshez, hogy megfelelően át tudjam adni, és megfelelően rendbe tudjam tenni az átadás átvétel kérdését az új presbitériumnak. Attól függően is, hogy hogyan fog dönteni a gyülekezet a következő 6 év vezetői felé. Ez most olyan hangnem volt, mintha azt mondanám, hogy holnap után nem folytatom tovább a gondnoki szolgálatot. Nem, Ez arról szól, hogy amennyiben Isten és a gyülekezet úgy ítéli meg, akkor avval a presbitériummal kell együtt szolgáljunk, amit önök választanak meg, de ez felelősséggel tartozik. És minden presbiternek felelősséggel kell látnia, hogy mit vállal és mit tesz a következő 6 esztendőben azért, hogy minden békében, rendben Isten dicsőségére történjen. Tehát kérem, hogy készüljünk fel erre az időszakra, imádkozzunk ezért az eseményekért, és én nagyon köszönöm azt az elmúlt időszak alatt, hogy eljuthatott a gyülekezet oda, hogy újra beosztott lelkésze lehet, oda eljutottunk, hogy a beosztott lelkésznek otthona lehet, a törvényjelenlásoknak megfelelően, és köszönök minden adományt és szeretett gondoskodást, amit a gyülekezetért tesznek. Áldás, békesség, és köszönöm, hogy meghallgattak.
Köszönjük szépen gondnok úr szavait és szolgálatát, és az Isten tiszteletet folytassuk ének szóval. A 205-ös számú énekünket énekeljük, melynek első versszaka így kezdődik. Ó, Atya Isten, irgalmas nagy Úr! Atya Isten, irgalmas nagy Úr, bűnbánó szívvel imeléd borul. Hű néped áldva, felséges neved, hogy esdve kérje nagy kegyelmedet. Gondolsz ránk híven, oltalmaz kezed, rólunk egy percre azt le nem veszed. Irgalmasságod mindig oly közel, és erős karod minket átölel. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét. A Krónikák 2. könyvéből, a 3. részből, a 8. verstől a 14. versig a következőképpen. Salamon király megcsináltatta a szentek szentjét is, melynek hosszúsága a főépület szélességével arányban 20 könyök, szélessége is 20 könyök volt, és beborítatta 600 talentum finom arannyal. A szögek súlya 50 aranysékel volt. A felső helyiségeket is beborítatta arannyal. 2 kerúb szobrot is készítetett a szentek szentjébe, és beborították azokat arannyal. A kerúbok szárnyainak hosszúsága 20 könyök volt. Az első kerúb szárnya 5 könyök volt, és a ház falát érintette. A másik szárnya is 5 könyök hosszú volt, és a másik kerúb szárnyát érintette. A második kerúb szárnya is, amely 5 könyök volt, a ház falát érintette, a másik szárnya pedig, amely szintén 5 könyök volt, a másik kerúb szárnyát érintette. Úgyhogy a kerúbok kiterjesztett szárnyai 20 könyököt tettek ki. Lábukon álltak, és arcuk befelé nézett. Ezen kívül függönyt is készítettek, kék és piros bíborból, karmazsinból és lemből, melyre kerubokat csináltatott. Eddig Istenünk igéje, testvéreim, gyertek, fennállva, fejünket meghajtva, imádkozzunk az Úrhoz. Drága Úrunk, köszönjük ma is a szent igédnek a szavát, amely elér minket, amely elér hozzánk. Olyan jó, hogy van egy ilyen nap, amikor összegyűlhetünk, főleg, hogyha azon a napon az Úr vacsora szentségével is élhetünk, hiszen ilyenkor a Te fiadnak, Jézus Krisztusnak a váltság művére emlékezhetünk. Kérünk Téged, Urunk, hogy áld meg azokat, akik szükségben vannak. Áld meg gyülekezetünk nehéz sorsú testvéreit. Eléd hozom elsősorban azokat, akik gyászt hordoznak a szívükben, akiket hatalmas nagy veszteségért, amelyet csak Te tudsz pótolni a Te szereteteddel, a Te útmutatásoddal. Kérünk Téged a gyászoló családért, áld meg őket, áld meg a további életüket, és adj tovább útmutatást az életükbe, hiszen a Te lelked vezérel mindannyiunkat. Eléd hozom, Uram, a gyülekezetünk beteg testvéreit is. Többen is vannak, akikre gondolok, van, aki távol van, van, aki éppen most is itt van, akiket nehézségek gyötörnek. Kérlek Téged, Urunk, hogy Te szent lelkeddel gyógyítsd meg őket, mutasd meg, hogy Te képes vagy ma is csodákat tenni. Kérünk, Urunk, hogy továbbra is áld meg azokat, akik más nehézségek miatt gyötrődnek az életben, Te légy mellettük. És eléd hozom még presbiter testvérünket is, aki gyermeket vár, őt is továbbra is áld meg és őrizd meg. Köszönjük, hogy Te vagy nekünk, ami mindenható Urunk, akire szüntelenül a tekintetünket szegezhetjük, ahogyan a kérubok az ige szakaszban. Amen. Ige hirdetésünk előtt, testvéreim, énekeljük a 727-es számú énekünk első két versét. 727-es számú énekünk így kezdődik: Lelkem drága Jézusa, hozzád hajt a félelem. Lelkem drága Jézusa, hozzád hajt a félelem, míg üvölt a haptusa, s nő a vész a tengeren. Rejts el, itt ne hagyj, míg eláll a fergeteg, biztonságos révet adj, s majd fogadd el lelkemet. Nincs nekem más enyhelyem, szívem téged hív, s keres. Ó, maradj itt, Mesterem, őriz, adj erőt, szeres. Véled állom a vihart, hit erős, Te vagy, Te szent. Szárnyad árnyával takart, fejemet a vételent. Kedves testvéreim, Isten igét, amelyről szólni kívánok közöttetek, kiemelném még Pál leveléből, a Galatákhoz íródva, az első részből a 10. verset. Mert most embereknek engedek, vagy Istennek? Vagy embernek igyekszem tetszeni? Mert ha még embereknek igyekeznék tetszeni, nem volnék Krisztus szolgája. Amen. Kedves testvéreim, foglaljuk el a helyünket. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet! A hosszabb ige szakaszunkban arról olvashattunk a Krónikák könyvéből, hogy Salamon király hogyan is építette meg az Úrnak a templomát. És legbővebben arról írt, hogy hogyan is épült, vagy hogyan nézett ki a szentek szentje. A Szentek Szentje volt ennek a templomnak a legbelső, legmélyebb része, hiszen ez volt a szó szerint a legszentebb hely, ahova még a főpap is csak évente egyszer az engesztelés napján mehetett be. Akkor is úgy, hogy előtte ő maga is meg kellett, hogy tisztuljon, be kellett mutatni áldozatot először a saját bűnei miatt, és úgy mehetett be a Szentek Szentjébe, hogy a nép bűnei miatt mutasson be egy áldozatot. És hogy mi is volt itt a Szentek Szentjében. Először is el volt takarva egy nagy függönnyel, egy nagy kárpittal. Ez a kárpit pedig onnan lehet nekünk ismerős, hogy húsvétkor, amikor Jézus Krisztus az életét adta és meghalt értünk a kereszten, akkor ez volt az a kárpit, amely meghasadt, ketté hasadt. Ugye szimbolikusan mutatva, hogy most már nincs, ami elválasszon bennünket Istentől, most már szabad az út mindenkinek, az Atyához, csak is Jézus Krisztus által. De a krónikák könyvének idejében, a Szentek Szentjében volt a lényeg, a frigyláda. Az a frigyláda, amely Izrael népének az egyik legszentebb, legfontosabb erekjéje volt, hiszen az Istennel való szövetséget jelképezte. Mi is volt ebben a ládában? Ezt sokszor megkérdezik tőlem hittanórákon is. A 10 parancsolat táblái voltak benne, egy tála mannából a pusztai vándorlás idejéről, az a szikla, amelyből Mózes vizet fakasztott botjával, illetve Áron főpapnak a kivirágzott vesszeje. Ezek a különleges dolgok voltak ebben a frigyládában, de más is adta még a különlegességét magának a ládának és a Szentek Szentjének is. A kerubok. Ezek a különleges mennyei lények, amelyeket nagyon sokszor összekevernek az angyalokkal, mert Isten angyalainak Szentírás szerint nincsen szárnya, a kerubok viszont olyan mennyei lények, amikről tudjuk biztosan a Biblia alapján, hogy ők rendelkeztek szárnyakkal. Akkor is, amikor kiábrázolták őket, vagy a kárpiton motivumként, vagy szoborként, vagy éppen kisebb szoborként a frigyláda tetején. Azért voltak a frigyláda tetején úgy ábrázolva, hogy meghajolnak, szárnyaikat maguk elé terítve, mert az akkori héber elgondolás szerint, és amúgy is, Isten dicsősége ott a frigyláda felett jelent meg. Például, amikor valamilyen üzenetet adott át az ő szolgáinak. Ezért is beszél a Zsoltárok könyve Istenről úgy, hogy ő az az Isten, aki a kérubokon lovagol, mert ott a szobrok felett jelent meg az ő dicsősége is. Ugyanezt látta Ezékiel próféta is, amikor a Kebár folyónál ezek a kerubok valósággal megjelentek előtte, a szeme előtt. És ugyanúgy a fejük felett jelent meg Isten dicsősége a mennyei trónussal. Nem csak a frigyládán voltak ugye kerubok, ezt olvastam is az igében, hanem a kárpiton is, illetve volt még két nagy szobor a Szentek Szentjében. Két nagy kerub szobor, amely egyenesen előre nézett a frigyládára, az Úrnak a dicsőségére, miközben hátat fordítottak az embereknek. Tehát amikor egy évben egyszer a főpap bement a templomba is, bement a Szentek Szentjébe, akkor nem azt látta, hogy ezek a szobrok ránéznek és őt fogadják a tekintetükkel, hanem úgy voltak pontosan kialakítva, hogy ne az emberekre nézzenek, hanem Istennek a dicsőségére fordítsák a tekintetüket. És ebben az ige szakaszban, amikor olvastam, ez fogott meg a legjobban. Itt vannak ezek a nagy, hatalmas mennyei lények, akikről Ezékiel próféta írja, hogy elég egyet suhintaniuk a szárnyukkal, és olyan hangok hallatszódnak, mint hogyha hatalmas nagy vihar lenne, vagy hatalmas nagy szélzúgás. És itt vannak, és nem az emberekkel foglalkoznak, csak is Istenre tekintenek, rá tekintenek szüntelen, háttal állnak a bejáratnak. Igazából nem is néznek oda a belépő emberre. Kérubok, így az ige szakasz alapján példát mutathatnak számunkra is, Krisztus követői számára. Hiszen, hogyha ezek a hatalmas erővel rendelkező mennyei lények szüntelenül csak Istennek a tetszését keresik, akkor mi miért ne azt keressük? Mi miért függenénk embereknek a véleményétől? Miért akarnánk embereknek tetszeni, hiszen akkor Istennél kárt vallunk, az ige is mondja. Mennyivel szükségesebb akkor nekünk is, Isten teremtményeinek is folyamatosan az ő tetszését keresnünk, és ráfordítani a tekintetünket. Gondoljunk csak bele, kedves testvéreim, hogy milyen sok mindennek akarunk megfelelni, milyen sok minden támaszt, elvárást az életünkben. Szeretnénk megfelelni a családban. Szeretnénk jó férjek, vagy jó feleségek lenni. Szeretnénk megfelelni a család többi tagjának is. Gyerekeknek, nagyszülőknek, anyósnak, apósnak, és még nem említettem az ismerősöket, barátokat. De ugyanúgy meg kell felelnünk a munkahelyen is. Szinte egy másik formánkat kell hoznunk. És a keresztény embernek a testvérei előtt és a nem keresztény emberek előtt is nagyon sokszor meg kell felelnie a felé támasztott elvárásoknak, amik sokszor hamis elvárások is. Pintér Bélának van egy éneke, amely következőképpen hangzik, és ez is jól példázza ezt, amikor felénk keresztények felé ilyen elvárásokat támasztanak. Milyen egy jó keresztény, hogyan él és mit csinál, ó, hányszor megmondták már. Tényleg rengeteg mindennek kell a mai embernek megfelelni. Sok olyan helyzet van, ahol muszáj, ahol meg kell felelni, máskülönben nem megy semmi. És ez természetes, hiszen tudjuk jól, hogy mindannyiunknak jól esik az, amikor valaki megdicsér. Jól esik az, amikor elismerő szavakat hallunk, amikor elismerően megveregetik a vállunkat. Viszont van, amikor az emberek ezt nagyon túlzásba viszik, igyekeznek mindenkinek megfelelni, és eközben nagyon elfáradnak. És miközben törik magukat azért, hogy tetszedjenek, az emberek kívánságainak megfeleljenek, rá kell jönnie az ilyen embernek, hogy egy lehetetlen vállalkozásba kezdett. Mert az ember számára lehetetlen megfelelni, hiszen ő nem lát minket teljes egészében, nem látja az egész életünket, nem tudja, hogy mit és miért teszünk, miért gondolunk éppen úgy. Miért lehetetlen megfelelni egy emberi elvárásnak? Erről egy ilyen kis képregényszerű történet jutott az eszembe, amit már többször láttam, lehet a testvérek is már hallották, hogy egy földrészen arról szól, hogy hatalmas nagy ínség támadt, és ezért egy apuka és a fia mennek, hogy eladják az egyetlen szamarukat. És ahogyan vezetik, kinevetik őket az emberek, hogy na hát, itt ez a szamár, és ők mennek mellette, miért nem ülnek fel rá? Akkor felülnek rá. Akkor mennek tovább, jön a következő ember, és mondja, hogy szegény szamárt agyonnyomják ott ketten, hát nem sajnálják? Akkor leszáll az apa, hogy a fia menjen a szamaron. Akkor megint jön a következő ember, és ő megmondja, hogy milyen kegyetlen ez a fiú, hogy szegény apját hagyja sétálni. Akkor helyet cserélnek, mert megszégyeli magát. Következő ember már azt kritizálja, hogy az apuka milyen szigorú, hogy a fiának kell sétálnia. És már elegük lesz ebből a sok különböző kritikából, elvárásból, és megpróbálják ők maguk vinni a hátukon ezt a szegény jószágot, és amikor egy híthoz érnek, akkor beleesett a folyóba, és elvitte. Pontosan ilyen az, amikor mi is megpróbálunk megfelelni mindenkinek. Mondhatni, tényleg egy lehetetlen küldetés. Hiszen az emberek, ami alapján ítéletet hoznak, ami alapján dicséreteket is osztogatják, az részleges. Részleges kis részinformációk alapján szoktunk a másikról véleményt alkotni, elkönyvelünk valakit a fejünkbe, hogy ő ilyen, ő már sosem változik meg, holott nem látjuk az egész életét. Egyedül arra kell tekintenünk, arra kell figyelnünk, aki az életünket, mindannyiunk életét teljes egészében látja. Isten így lát minket, egybe látja az egész életünket. Ő tudja minden gondolatainkat, tudja, hogy mit és miért teszünk, hogyan döntünk, mi az oka. Az emberi ítélethozatal viszont ilyen félrevezető, hiszen töredékes. És erről az ítélethozásról egy másik történet jutott az eszembe, amelyet még én hittanosként hallottam. Max Lucado-nak van egy könyve, és abban van több kis történet, és ebben az egyik történet szól erről az ítélethozásról és dicséretről. Ez a foltmanókról szól, ilyen famanókról szól, akik egy városban élnek, és akik bennünket, embereket mintáznak. És van egy fafaragójuk, aki pedig Istent mintázza ebben a történetben, aki készítette őket. És ezek a fából készült emberkéknek azzal telik minden napja, hogy van két dobozuk, amelyekben vannak fekete pontok, meg csillagok. És így egyértelmű, hogy akkor kire mit ragasztanak rá, egymásra ragaszgatják ezeket a matricákat. A fekete pontot arra, akit elítélnek, aki nem tetszik nekik, aki hibát követel. A csillagot meg arra, aki okos, ügyes, aki tetszik nekik, aki szimpatikus. És a főszereplője ennek a történetnek egy olyan fából készült figura, aki már nagyon sok fekete pont van másoktól, ezért nagyon el van keseredve, szeretne ő is olyan lenni, akin ezek a matricák nem maradnak meg, mert van köztük olyan fából készült manó, aki nincs egy matrica sem. És azért, mert megkérdezi tőle, hogy hogyan csinálja ezt, azt az utasítást kapja, hogy menjen el ahhoz, aki készítette őket, ugye a teremtőjükhöz, a fafaragóhoz. És elmegy hozzá, és megtudja tőle, hogy csak akkor maradnak rajta ezek a matricák, az ítélkező fekete matricák, meg a dicséretet hordozó csillagok, hogyha azok számára fontosak, hogyha azok jelentenek számára valamit, vagy azokért él, mondhatni. És elmondja neki, hogy minél jobban szereti őt, vagyis minél jobban szereti Istent, minél jobban arra figyel, hogy ő mit gondol róla, és minél jobban neki akar tetszeni, akkor egyre jobban már nem fognak megmaradni rajta az ember társainak a véleményei. Tehát nem szabad attól függnünk, hogy mások mit gondolnak rólunk. Persze természetesen számít a másik véleménye. Meg kell hallgatni a másikat, meg kell hallgatni a visszajelzését, sőt, még ezekből is tanulhatunk, ezek által is üzenhet Isten, de nem szabad ettől függnünk, nem szabad emberek dicséretétől függnünk, azt várni epekedve, vagy a másik oldal nem szabad elkeserednünk az ítéletüktől, a kritikájuktól. Mindkettővel vigyázni kell, mert hogyha valakinek túl sok fekete pontot adunk, tehát túl sok kritikát, ítéletet, rosszat mondunk neki, akkor eljut arra a szintre, mint a történetben ez a főszereplő, hogy azt mondja magáról, hogy én már semmit nem érek. Én nem vagyok jó semmire, el is hiszi magáról. De a sok csillag, a sok dicséret is az ember szívét felfúvalkodottá teheti. Elbízza magát, És lehet, hogy ő meg arra jut el, hogy Isten nélkül is tud tökéletes lenni itt a földön. De tudjuk jól, hogy az ilyen ember is előbb-utóbb a szakadékba esik. Szent Ferenc a következőket mondja erről. Mennyivel jobb azért az ember, mert az emberek nagynak gondolják. A csaló a csalót gondolja nagynak, a hiú a hiút, a vak a vakot, az erőtlen támítja el, akkor, amikor magasztalja, amikor esztelenül dicsőíti. Pedig mindenki csak annyi, és nem több, mint amennyinek Isten szemében látszik. Nem vagyunk többek attól, aminek Isten teremtett bennünket, de Isten tökéleteset alkotott velünk. Ezért kell csak ráfigyelni, az ő útján megmaradni, és akkor leszünk az életünkben sínon, és akkor nem lesz szükségünk már, hogy arra epekedjünk, hogy mások megdicsérjenek, vagy hogy kijavítsuk minden egyes hibánkat, amiket mondanak nekünk. Egyedül Isten véleménye számít, ahogyan Pál apostol is mondta. Én pedig a legkevésbé sem törődöm azzal, hogy ti hogyan ítélkeztek felettem, vagy más emberek hogyan ítélkeznek. Sőt, magam sem ítélkezem önmagam felett, mert semmi vádat nem tudok önmagamra mondani. De nem ez tesz igazzá, mert az Úr az, aki felettem ítélkezik. Egyáltalán ne ítéljetek azért addig, míg el nem jön az Úr. Ő majd megvilágítja a sötétség titkait, és nyilvánvalóvá teszi a szívek szándékait, és akkor mindenki Istentől kapja meg majd a dicséretet. Tehát az apostol, melyik a legkevésbé sem foglalkozik másoknak a részleges információk alapján felé nyújtott ítéletével, de még egy nagyon fontos dolgot mond, saját maga felett sem ítélkezik, és ez valóban igaz, mert még mi sem ismerjük teljes egészében önmagunkat. Isten még magunktól is jobban ismer bennünket, a szívünk vágyait, mozgató rugóját a cselekedeteinknek. Csak ő látja teljes egészében az egész életünket. Tehát első rangulag Isten véleményére kell adnunk. Minden emberi vélemény ezután csak másodrangú lehet. És Istennek a véleményét rólunk, az ítéletét vagy szeretetét, azt tudjuk is, amelyet felettünk hozott, ami pedig az, hogy nagyon szeret bennünket. Szeret bennünket, hiszen Jézus Krisztust, az ő egyetlen fiát adta oda értünk a kereszten. Pedig mi nem érdemelnénk meg. Mindannyian bűnben születtünk, és mégis az ő kegyelme által visszatérhetünk hozzá. Ugyanúgy szeret bennünket, mint a fafaragó a fabábúit abban a történetben. Pedig ők sem érdemelték meg, ők is ítéletet hoztak egymás felett. Jézus Krisztus azért hozott értünk áldozatot, hogy megtisztítson bennünket az ilyen fajta bűnöktől is, és azért támad fel a halálból, hogy az örök élettel pedig megajándékozzon bennünket, mert annyira szeret bennünket. Kár lenne hát hátat fordítanunk annak az Istennek, aki ennyire ismer bennünket. Kár lenne pont nem az ő véleményére figyelni, aki teljes egészében lát mindent, és tud mindent rólunk. Helyette inkább mi is, ahogyan a kérubok is tették az ige szakaszban, szüntelenül Istenre tekintsünk, szüntelenül az ő tetszését keressük, és ne emberektől várjuk a válveregetést. Mert akik betelnek igazsággal és mennyei dicsőséggel, azok már nem vágyakoznak hiú dicsőség után. Akik megkapják Istentől az elismerést, és betöltekeznek az ő szeretetével, nem lesz szükségük arra, hogy emberek szeretetét koldulják. Fordítsuk hát mi is a tekintetünket oda Istenre. Istenre, akinek szeretete Jézus Krisztusban mutatkozott meg számunkra a legtisztábban, és ezt a szeretetet pedig megmutatja számunkra az itt megterített asztal, az úri szent vacsora is, amellyel most élni fogunk. Isten adja, hogy csak ráfigyeljünk. Amen. Úrvacsorára készülve testvéreim, énekeljük a 461-es számú énekünket. 461-es számú ének így kezdődik: a töredelmes szívet te, Uram, szereted.
Töredelmes szívet te, Uram, szereted, az engedelmes lelket soha meg nem veted. Ezzel a reménységgel te hozzád óhajtunk, légy kérünk segítséggel, és könyörülj rajtunk.
Hallgassátok meg, kedves testvéreim, hogyan is szerezte a mi Urunk, Jézus Krisztus, az úri szent vacsorát. Legbővebben erről a korintusiakhoz írt első levélből olvashatunk. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálákat adva megtörte, és ezt mondta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután megvacsoráltak, és így szólt: e poháram az új szövetség, az én vérem által. Ezt cselekedjétek valamennyiszer, isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljő. Kedves testvérek, most pedig hajtsuk meg a fejünket, csendesedjünk el, és köszönjük meg magunkban Isten kegyelmét egy csendes percben. Köszönjük, Urunk, a te kegyelmedet. És most pedig az 51-es Zsoltár szavaival fejezzük be az imádságunkat. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el engem a te arcod elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nekem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Amen. Kedves testvéreim, gyertek fennállva, közösen valljuk meg a hitünket az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncirus Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvéreim, a hitünkről vallást tettünk, most pedig egyházunk rendje szerint feleljünk a következő kérdésekre hallható szóval. Hiszitek-e, hogyha Isten nem könyörült volna rajtunk Jézus Krisztus által, mindannyian elvesztünk volna bűneinkben? Én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen? Én ezt hiszem és vallom. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ezért a kegyelemért hálából a teljes életeteket az Úrnak szentelitek, és az ő dicsőségére éltek minden nap? Én ezt ígérem és fogadom. Mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom, és én, mint az Úrnak méltatlan bár, de elhívott és hivatalos szolgája, hirdetem nektek bűneitek bocsánatát, amelyet megad a mi Urunk Istenünk ingyen kegyelméből mindenkinek Jézus Krisztus érdeméért. A kiengesztelt voltunkat pedig, kedves testvéreim, fejezzük ki egy testvéri készfogással a közelünkben levők felé. Kedves testvérek, foglaljuk el a helyünket, és készüljünk az úrvacsorára. Járuljunk az Úr asztalához a megszokott rendben. Kedves testvéreim, így adta nekünk a mi Úrunk Jézus Krisztus az úri szent vacsora sákramentumát. Így éltek vele a tanítványok, hitvalló őseink, és Isten kegyelméből így éltünk vele most mi is. Mielőtt hazatérnénk otthonainkba, bátorítalak titeket a hívő élet folytatására a következő ige szavaival. Kérlek titeket, testvéreim, az Isten irgalmasságára, hogy szánjátok oda testeteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos Isten tiszteleteteket. És ne igazodjatok a világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Drága Urunk, köszönjük, hogy a tekintetünket folyamatosan csak rád emelhetjük, mert tőled jön az életünkben az, ami jó, ami az életre visz. Köszönjük, hogy igazán te vagy az, aki tényleg ismersz bennünket, te vagy az, aki tényleg jót akarsz az életünkkel. Add, hogy szüntelen csak az a gondolat legyen bennünk, hogy neked akarjunk megfelelni, neked akarjunk tetszeni. De mellett arra is biztos minket, hogy oda figyeljünk a másik emberre is, az embertársainkra. Kérünk téged, hogy ezekben építs minket, ezekben taníts bennünket. Köszönjük, hogy ma is élhettünk az úrvacsorával, és köszönjük a te hatalmas nagy kegyelmedet, hiszen mi ezt nem érdemeltük volna meg. Jézus Krisztusért kérünk téged, hogy hallgass meg minket. És most helyünkről fennállva mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fogadjátok az Úr áldását. De én az Úrra nézek, várom az én szabadításom Istenét, meghallgat engem az én Istenem. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen minnyájunkkal. Amen. Kedves testvéreim, a helyünket elfoglalva énekeljük el a 799-es számú énekünket, az első, a negyedik és a hatodik versével, kárpátaljai testvéreinkre gondolva. Első versszaka így kezdődik, mindig velem, Uram, mindig velem.
Mindig velem, Uram, mindig velem. Még ha nem láthat is gyarló szemem, azért teszi nekem, velem van Istenem, velem van Istenem, mindig velem.
Testvéreim, fennállva a nemzetünket is foglaljuk imádságba a szózatunk eléneklésével. Kedves testvérek, most pedig a záró énekünket, a helyünket elfoglalva énekeljük, a 627-es számú éneket, a mennyben fenn a trónusnál. Áldott vasárnapot mindenkinek!
Fenn a trónusnál, a Krisztus érte, közben jár, nagy ő a fény.